Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Visszautalja a Tisza párt a Váberer Györgytől kapott 100 millió forintos támogatást, jelentette be Magyar Péter, leendő miniszterelnök közösségi oldalán. Váberer György az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt támogatásáról. Magyar Péter hangsúlyozta, el akarják kerülni még annak a látszatát is, hogy bármely vállalkozóhoz vagy oligarchához kössék őket, illetve hogy bárki rájuk hivatkozva előnyt szerezzen. Ezért a támogatást hétfőn visszautalják Váberer Györgynek. Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel, áll Orbán Viktor miniszterelnök Sólyog Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé közösségi oldalán. A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányi jogi aggályokat vet fel, írja az államfőnek küldött levelében Orbán Viktor. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg. Egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével, hangsúlyozza Orbán Viktor. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek, így többek között kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat Hegedűs Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Semmelweis hazájában 2026-ban nem lehet kérdés, hogy a kórházak tiszták, a vizes blokkok kulturált és higiénikus állapotúak legyenek, a beteg és hozzátartozója meg tudja mosni a kezét. Ehhez működő csap, víz, szappan, valamint kézszárító vagy kéztörlő szükséges. Ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok. Az, hogy legyen WC-papír a kórházi mosdókban, logisztikai feladat, és egyben alapvető kórház higiénés megfelelés. A kész higiéné, a tiszta vizes blokkok és az alapvető higiénés eszközök biztosítása a kórházi fertőzések csökkentésének egyik legelemibb feltétele, fogalmazott a szakember. A kórházi fertőzések elleni küzdelem nem egyetlen szakma feladata. Tiszta kéz, tiszta kórház, biztonságosabb gyógyulás, ez a Semmelweis rend küldetése, áll Hegedűs Zsolt bejegyzésében. A magyarországi tudományos élet nagyszerű elismeréseként értékelte Tanács Zoltán, a Tisza kormány leendő tudományért és technológiáért felelős minisztere, hogy idén két új magyar taggal bővült az Amerikai Tudományos Akadémia, a világ egyik legtekintélyesebb tudományos testülete. Tanács Zoltán közösségi oldalán közzétett bejegyzésében utalt arra, hogy az akadémia közleménye szerint idén 120 új amerikai tagot, valamint 25 új külföldi tagot választottak meg, köztük Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikust és Szatmári Őrs evolúcióbiológust, tette hozzá. Az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, a Szociális Bizottságot, a Művelődési Bizottságot és az Élő Környezetért Felelős Bizottságot vezeti majd fideszes képviselő a következő parlamenti ciklusban, tudatta a Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán. Gulyás Gergely azt írja, hogy a május 9-én megalakuló országgyűlés állandó bizottságainak munkájában a Fidesz frakció képviselői milyen felosztásban vesznek részt. Eszerint Bencsik János vezeti majd a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke, Zsigó Róbert a Szociális Bizottság elnöke, V. Németh Zsolt pedig az Élő Környezetért Felelős Bizottság elnöke lesz. Két fideszes alelnöke lesz a Törvényalkotási Bizottságnak, Tilki Attila és Héj Dávid személyében, az Igazságügyi Bizottság alelnöke pedig Tuzson Bence, leköszönő igazságügyi miniszter lesz, áll Gulyás Gergely bejegyzésében. Sport. Az angol labdarúgó bajnokság 35. fordulójának vasárnapi rangadóján a címvédő Liverpool a Manchester United otthonába látogat. Mivel a bajnokok ligája indulás, bár matematikailag még nem biztosított, de egyik csapatnak sincs veszélyben, csak a dobogó és a presztízs a tét az Old Traffordon. A vendégeknél három magyar, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett várhatóan Pécsi Ármin is ott lehet a keretben. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti szelet főként hazánk keleti felén élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 1711. április 29-én Nagy Károlyban írta alá Károlyi Sándor és Pálffy János a Rákóczi szabadságharcot lezáró békét, amely a történeti köztudatban szatmári békeként szerepel. A szatmári béke objektív megközelítése szinte lehetetlen vállalkozás, hiszen a szakirodalomban, a szépirodalomban, illetve ezzel összefüggésben a történeti köztudatban és a politikában homlok egyenest ellentétes álláspontok ütköztek és ütköznek mind a mai napig. Ez az esemény a Károly Sándor, a Kuruc haderő főparancsnoka és Pálffy János horvát bán, a Habsburg uralkodó magyarországi haderejének főparancsnoka között létrejött egyesség írásban történt rögzítése, amelyet a köznyelv szatmári békének nevezett el. Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a szatmári békéről, a békekötés körülményeiről beszél dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ennek a tárgyalás sorozatnak ugye két főszereplője, az Pálffy János, ugye a királynak a megbízottja, magyarországi főparancsok, Magyarországon harcoló király és császári csapatok főparancsoka, a másik oldalon pedig Rákóczinak ugye megbízottja Károly Sándor, a szatmári főispán, és ő Bercsinynek és Rákóczinak a feladata pedig az, hogy ugye külföldön szerezzenek valamilyen formában segítséget. Na most Károly és Pálffy tárgyalásairól hát sok minden ismert, ennek a feldolgozása is megtörtént, és Kovács Ágnes debreceni történésznő az, aki ezeknek a például Károly Sándor levelezését ugye publikálta is, és az a nagyon-nagyon súlyos dilemma tükröződik elő ezekből a levelekből, hogy lehet, szabad-e kötni megállapodás békét egy ilyen háború sorozat után. Felhatalmazás az most kiterjed a teljes értékű békét, kötése, vagy nem terjed ki a teljes körű békekötése, tehát Károlyban nagyon-nagyon komoly fenntartások vannak a tekintetben, hogy a felhatalmazása a legutolsó fázisig is, tehát a békekötés aláírására is vonatkozik, vagy csak a fegyverszünetre. Ezt azért kell ilyen értelemben előre bocsátani, mert az 1711-et követő időszakban már is fölmerült az áruló-nem áruló mozzanat Károly Sándor szerepét illetően, ami 1849-ben természetesen Görgei vonatkozásában megint csak előkerül. Tehát a magyar történelemben először igazán Károly Sándornak a megítélése fog majd előkerülni áruló vagy nem áruló síkon. Károly Sándor végeredményben még mielőtt aláírta volna a megállapodást, ő már a király hűségére átért. Tehát 1711 márciusában ő már a királynak leteszi a hűségesküt, igaz, hogy ez Pálffy János előtt hangzik el, tehát már hűségesküt fogadott, és ő mind király hűségére áttért, de még Rákóczi nevében tárgyaló generális folytatja a tárgyalásokat, és fogják majd írásba önteni ezt a szatmári béke néven ismert megállapodást. Igen, tehát ezért merül föl, és merülhet föl, hogy korábban ő már békekötést megelőzően már elkötelezte magát a királynak, és hát próforma fog, tehát Rákóczi nevében majd, vagy fogja aláírni ezt a végleges pontokat, békepontokat. Tehát visszakanyarodva a ugye 1710-11-es évekre, ez nagyon fontos mozzanata azért a magyar történelemnek a tekintetben, hogy egy nem csak a Rákóczi szabadságharcnak a lezárásáról van itt szó, hanem visszakanyarodhatunk a 1683-tól 99-ig terjedő háborúhoz is, hiszen 1699-1703 közötti 4 év az semmire nem volt elegendő, tehát a háború az eszkaláló Magyarországon. Egy 1683-tól 1711-ig tartó permanens háború, el lehet képzelni, hogy micsoda embervesztességet jelent, és micsoda anyagi erővesztességet is jelentett. Mindkét félnek, hadakozó félnek ebből a háborúból valamilyen formában ki kell keveredni. Mindegyik igyekszik a maga módján, a saját maga érdekeinek megfelelően eredményesen tárgyalni, és azt szokás mondani, hogy 1711 ugye május 1-én kihirdetésre került, és szatmári templomban kihirdetésre került békepontok, az kompromisszumot tükröznek. Tehát abban az értelemben kompromisszum, hogy mindkét fél engedett az eredeti elképzeléséből, és az eredeti elképzeléseknek egy mixe következik be, és így ez a kompromisszum elfogadható mind a magyar nemzetnek, tehát a magyar nemességnek, és nem az egész harcoló és a szabadságharc egész bázisát jelentő minden rendnek, tehát a magyar nemességnek, a másik oldalon pedig a királyi udvarnak. Érdekesség kedvéért megjegyezném azért azt is, hogy 1711 áprilisában már meghalt a király. Vagyis első József váratlanul meghalt, és a végleges aláírás időpontjában hát halott király van Magyarországon, vagyis nincs király, és Pálffy ezt nagyon ügyesen eltitkolja azért a érdekeltektől, és majd csak a béke kihirdetése után terül fény arra, hogy most kifelé ratifikálja ezt az egész szerződést. Hát, hogyha nincs király, akkor hogyan lehessen és mint lehessen. Az elhalálozottnak az öccse jogosult magyar királyként intézkedni, az később harmadik Károly néven ismert szeméről van szó, csak ő most adott időpontban, 1711-ben Spanyolországban tartózkodik, hiszen ott a spanyol örökösödési háborúból adódóan neki feladatai vannak. És úgy hidalják át ezt a nehézséget, jogi nehézséget, hogy ugye május 1-én került kihirdetésre a békepontok, és május 26-án ratifikálja majd az özvegy, tehát Eleonóra királyné fogja ratifikálni ezt a megállapodást. Ebből a szatmári békéből is nem ártana talán az első pontot legalábbis kivonatosan ismertetni, amelyben első Rákóczi Ferencnek amnestiát kínál a király. Közismert, azt hiszem a rádió hallgatók előtt is, hogy a szatmári béke minden résztvevőnek fölkínálja az amnestiát, általános amnestiát kíván, és az első helyen személy szerint Rákóczi Ferencnek, második Rákóczi Ferencnek kínálja föl, de nem csak a személyi biztonságot, hanem vagyonának, rangjának, címének, stb. Megtartását is. Ez szó szerint legalábbis egy-két mondat erejéig így hangzik. Az említett jeles Rákóczi Ferenc életének és összes Magyarországon is a hozzácsatolt részeken, valamint bárhol egyebütt található ingó és ingatlan javainak kegyelmet adunk. A javak közül kivéve azokat, amelyek az erődítményekhez tartoznak, beleértve az országban való nyugodt megmaradást is, házanépével, szolgáló nemeseivel, szolgáival együtt. Ennek végső határidejéül 3 hetet engedélyezünk. A felolvasott rész azért érdekes, mert úgy fogalmaz, hogy akár Magyarországon tartózkodik Rákóczi, akár Magyarországhoz csatolt részeken tartózkodik, vagy bárhol egyebütt. Tehát az amnestia minden területre kiterjed, hogyha most adott esetben, már pedig adott esetben Lengyelországban van, és ott akar élni ezzel a lehetőséggel, ám legyen, na de mi a csatolt rész? A megfogalmazásban a csatolt rész ebben az esetben Erdélyt jelenti. És a későbbiekben ez okoz ugye óriási gondot és problémát, és már is akkor ugye itt a szatmári békének egy nagyon-nagyon vitatott, Rákóczi által vitatott, ugye téziséhez vagy alapelvéhez kanyarodunk, hogy az amnestia mindenre kiterjed, mindenkire kiterjed, földrajzilag pedig az egész magyar királyságra kiterjed. És akkor Rákóczi már is azonnal ellenvet. Hogy terjedhet ki a magyar királynak a amnestiája az erdélyi fejedelemségre? Hiszen az nem az övé, az erdélyi fejedelemség az Rákóczi Ferencet illette. Vagyis Rákóczi Ferenc ott saját törvényes uralkodónak tekinti magát. Vagyis őt megválasztották, beiktatták annak rendje módja szerint, tehát a princesz Transzilvániával csak őt illeti, és a Transzilvániával nem rendelkezik. Tehát a magyar király már megint törvénysértést követel. Vagyis az amnestiával való élés, vagy nem élés. Alfája, omegája az Rákóczi esetében, hogy az erdélyi fejedelemség akkor beletartozik ebbe a fogalomkörbe, vagy nem tartozik. Rákóczi természetesen emlegeti, hogy kizárt dolog, hogy az ő országa egyáltalán a király fennhatóság alá tartozani, és ott amnestiát, ott is általánossá tegye. Hát ott ő az uralkodó. Tehát Erdélyország és Magyarország ilyen értelemben jogi megkülönböztetése. Az igenis a 17.-18. században, tehát itt most a Rákóczi szabadsághoz, ha vonatkozunk, igenis megtörtént, igenis elkülönülten, és igenis egy olyan Európa által elfogadott és elismert státusznak tekinti, hogy arra igenis az erdélyi fejedelemnek van elsődleges joga. Igaz, hogy a király jóvoltából, de a király ott nem rendelkezhet. És ez az a magyarázó körülmény, ami miatt Rákóczi soha nem fogadja el a fölkínált amnestiát, nem hogy 3 hét, ugye, hanem sok-sok hét után sem, hiszen egy ilyen lépése a királynak, a magyar királynak, az az ő felfogásában az törvénytelenséget jelent. Az ő Erdélyországnak uralkodója. Erdélyországban csak ő illetékes. Nem beszéltünk a Rákóczi szabadságharc kapcsán, és Rákóczi szabadságharcnak eseményei, nem is annyira eseményeinek, de fő folyamatainak taglalásának az erdélyi fejedelemség. Az erdélyi fejedelemségnek a dolga egészen másképp alakul, vagy fogalmaznám úgy, hogy jóval csendesebben alakul, ugye, mint Magyarország. Magyarországon nem volt fejedelem Rákóczi Ferenc. Erdélyi fejedelemségben fejedelem csak. Magyarországon dux, ott pedig princeps. És ott uralkodó, itt pedig elsősorban parancsnok, katonai vezető. Tehát Magyarországon nem illeti meg az a jog, ami megilleti Erdélyországban, az erdélyi fejedelemségben. Erdély is megtartotta 1703-1711 között a maga országgyűléseit. Ott is vannak országgyűlések, tehát Rákóczi szabadságharchoz kötődő országgyűlések. Na most ott országgyűlésnek mondom, Magyarországon pedig ugye országos gyűléseknek emlegetjük és mondjuk ezeket az összejöveteleket. Igen, a Gyulafehérvár, a Huszti Marosvásárhelyi országgyűlések, ezek mind egytől egyig a Rákóczi szabadságharcnak a támogatását mondják ki, sőt a magyarországi eseményekkel való párhuzamosságot úgy fogják erősíteni, hogy ők is felajánlják a maguk szövetségét Magyarországhoz. Főleg a Huszti országgyűlésnek a végzésére szeretnék utalni, 1706-ban kerül a Máramaros vármegyének ugye központjába megtartott országgyűlése, és úgy emlegetjük ezt a Huszti országgyűlést, hogy itt Erdélyországnak, Magyarországnak a konfederációja már kialakult, pontosabban Ónod majd ezt visszaigazolja. Nem a társadalmi rendeknek a összeszövetkezéséről van szó, mint Magyarországról, hanem a Huszti országgyűlés arról beszél, hogy a 3 nemzet 4 bevett vallás országa közösséget vállal Magyarországgal, Magyarországon összeszövetkezett rendekkel, és így az a konfederáció, meg itt is létező 3 nemzet 4 bevett vallás országa szövetkezzen, és összeszövetkeznek a törvénytelenség ugye leküzdésére. Erdély esetében ez a guberniumnak a felszámolását ugye kellett, hogy jelentse. Természetesen ugye az első reagálás Rákóczinak nagyon-nagyon keserű volt és szomorú volt, és ugye ő az, aki Károlyi Sándort igaz árulónak mondja először, hogy erre nem kapott felhatalmazást, erre a behódolásra, és tulajdonképpen nem fegyverletételre, ezt szeretném hangoztatni és hangsúlyozni, ugye nagymajténban nem a fegyverletétel történik, hanem letörik a zászló, vagyis a zászló megadás és letétel történt meg. A felsorakozott katonák a fegyvereiket vihették magukkal, elvihették, tehát nem fegyverletételről van szó, hanem zászló letételről van szó. Tény is való, hogy az ellenségeskedésnek és a csatározásnak ezzel vége szakad, tehát itt a zászlóknak a beszolgáltatása vagy kiszolgáltatása következett be. Tehát Rákóczi az, aki ezt nem tudja megbocsátani élete végéig ugye Károlynak, és ő Lengyelországban reménykedik, tehát 1711 ugye májusában vagyunk, júniusában, reménykedik abban, hogy mint 1703-ban gondolta, hát ha sikerül külső segítséggel újra visszatérni és megint elkezdeni ezt a folyamatot. De ugyanakkor tudott arról, és gondolt arra is, nagyon-nagyon merészen, hogy Európában két nagy háború folyamatban van. A két nagy európai háború nem zárult le. Ezeknek a háborúknak a lezárása mindenféleképpen békekonferencián és tárgyalásokon fog véget érni, akkor azon jelenjen meg az erdélyi fejedelemség is, tehát mint európai státus. És Franciaországban reménykedik, ugye a Lajos Franciaországában, hogy a spanyol örökösödési háborút lezáró békerendszer, béketárgyalásokon, igenis, ott a helye akkor Rákóczinak, ott a helye, mint Erdély fejedelmének. És ezért gondol arra, hogy egy rövid tartózkodás, lengyelországi tartózkodás után elhajózik Franciaországba, tehát északra, ugye Lengyelországban, ugye Varsó érintésével, Danzig érintésével, ott hajóra száll, és akkor úgy fog majd tehát Franciaországba érkezni, hogy ha befejeződik a háború, ott legyen kéznél, és már is akkor diplomáciai eszközökkel meg lehetne esetleg oldani a magyar kérdést. A legnehezebb kérdést, amit nem sikerült fegyverrel, akkor azt esetleg a tárgyaló asztalnál, a zöld asztalnál el lehetne érni. Ez az a csalódás, második, vagy nem tudom, hanyadik csalódása már, amikor igenis a tárgyalások a császár és a francia király között elindulnak, beindulnak, majd lezárulnak, vagyis 1713-ban, 14-ben ez az utrechti és rastati szerződések, tárgyalások, és miután ez az utrechti és rastati tárgyalás nem vehette napirendre az erdélyi fejedelemségnek a dolgát, és magától értetődő, hogy harmadik Károlynak szigorú kategórikus elutasítása miatt, ekkor történik a tovább utazása Rákóczinak Franciaországba, mégpedig ugye Törökországba. Azért Törökországba, mert 1716-ban az Oszmán Birodalom megtámadja Magyarországot, vagy a Habsburg birodalmat, most melyik fogalmat említsük. Tény, ugye, hogy a 1716 és 18 között zajló, hát utolsó nagy, nem utolsó, utolsó előtti nagy összetűzés, az a Temesvidéknek a sorsát döntötte el. Vagyis szeretett volna Rákóczi igenis a Oszmán Birodalom segítségével visszajutni, szeretett volna ebbe a háborúba tevékenyen részt venni, és Moldvába, Havasalföldre és Lengyelországba elmenekült kurucokat összegyűjteni maga mellé, és ugye délről akkor vissza érkezni az erdélyi fejedelemségbe. De ez a támadás, ez a török támadás nagyon-nagyon vérszegény támadás, már 1716-ban Savoyai Jenő ugye Temesvárt elfoglalja, 1718-ban pedig Pozsarevácnál békére kényszeríti az Oszmán Birodalmat. Az Oszmán Birodalom 1716-18-as háborúban elveszíti azt az utolsó magyarországi területet is, amelyet eddig még Karlóca után ugye egy-két évtizedig azért fennhatóság alatt tartott, na és az 1718-as pozsereváci béke. Mint utalhatunk vissza arra, hogy a karlócai békében egyik pontja Tököli Imrének a sorsával foglalkozott, és az emigráció helyén kijelölt az Oszmán Birodalmat, ugyanúgy a pozsereváci béke is, igen, gondoskodik, hanem idézőjelbe tenni azért a sorsáról, Rákóczinak a sorsáról, igen, az Oszmán Birodalomba, mint politikai menekült kell, hogy tartózkodik, és nem engedhető vissza, csak a hűségesküvő. Na de hát ez nagyon rövid időn belül, 1715-ös országgyűlésen már végérvényesen hazárulást követett el, felségsértést követett el Rákóczi, tehát mert a visszaút az már nem lehetséges. Úgyhogy 1735-ig fog ő ugye Rodostóban élni. Van még ilyen-olyan kombináció azért az Oszmán Birodalomban való tartózkodása idején is. Az egyik, Nagy Péter halála után, ugye a feleség lesz, Nagy Péter felesége lesz első Erzsébet az uralkodónő, levelet ír neki, üdvözli a trónra lépés kapcsán, és akkor elmondja, hogy ő elég nehéz helyzetben él itt az Oszmán Birodalomban, és hogyha Oroszország mégis úgy gondolná, hogy egy 1707-es szerződést fel lehetne eleveníteni, akkor ő ennek nem állna ellene. Tehát volt ilyen próbálkozás, de ezek már nem találnak semmilyen visszhangra sem Oroszországban, illetve volt még egy akció, ugye 1735-39-es háborúhoz kötődik ez az akció. Pontosan ugye Rákóczi 1735-ben hal meg, de itt a fia az, aki gondolja, hogy az apja nyomdokába léphet, és ő majd az erdélyi fejedelemséget aztán megragadhatja, ami apjának nem sikerült, akkor ez a török háború majd segít ebben. De hát ez sem hozta meg a várt fordulatot, úgyhogy a Rákóczi szabadságharcnak utó élete vagy utó zöngéje végérvényesen az 1735-39-es török háborúval egyszer is mindenkorra lezárult.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában dr. Gebei Sándor történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora beszélt a Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békekötésről. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Kapcsolatteremtés szintén érzelmi intelligencia készség nem megy magától, tehát egyszerűen gyakorolni kell, sokat kell gyakorolni gyerekeknek is. Ugye itt nagyon-nagyon segít a szeretett nyelv, nem megyek bele, de ugye meg kellene tanulni egymás nyelvét. Tehát tényleg a szeretett nyelvek biztos, hogy tudnak róla, meg ismerik is magát a fogalmat, és talán meg talán csinálják is, nem tudom. De hát ugye van, aki nem ért azon a nyelven. Tehát hogyha valakinek a nem tudom én, az ajándék a nyelve, akkor akkor ő fog örülni minden kis apróságnak, hogy hozol neki egy kis kavicsot, ahol voltál, és akkor nem tudom én. De akinek nem az ajándékozás a szeretet nyelvet, azt mondja, nem, hát nem, most ide jön egy kavicsal, azért ne haragudj. Tehát érted? De lehet, hogy neki a minőségi idő a szeretet nyelve, és azt mondja, hogy ő inkább azt szeretné, hogy egy kicsit üljünk le, csak így jó, meg egy teát közösen, vagy valami. Tehát ezt meg lehet ismerni, öt szeretet nyelv van, nem a világ. Tehát, és beszélgetés, vagy az együttcsinálás, arról már beszéltünk. Hogy lehetnek külön barátaim, most ebben nem megyek be. Egymásra figyelés, együttműködés. Ugye ez nem csak ugyanaz, hogy tehát együtt is működök, tehát rezonálok, és úgy vagyok. Tehát nem kezd el fájni a fejem, amikor a te barátaidhoz akarunk menni. Tehát, na. Szóval, hogy belemegyek ezekbe a helyzetekbe, és tényleg valahogy, mint a táncolásba, érted, hogy az ember azért... Nézzék, azért hát ezt nem hiszem, hogy újat mondok, egy minden szeretet és minden közelebbi, tehát minél közelebbi egy szeretet, akár egy barátságról is van szó, az tulajdonképpen megpróbáltatásokkal és egy bizonyos függéssel is jár. Tehát érted, ez egy kiszolgáltatottsággal jár, mindenképpen. Szeretjük, vágyjuk a közelséget, de az kiszolgáltatottsággal jár. Azért is nagyon sok fiatal azért nem mer hosszú távra elkötelezni, mert ez egy, érted? Hát ez tényleg, hát akkor most attól fogsz függni. Persze, de az önkéntes függésnél az ember számára nincs szebb. Hát ezt mutatja meg például a szerelem, amikor ugye nem tudsz úgy boldog lenni, tehát a boldogság az nem, én keresem a magam boldogságot, biztos nem fog menni. Az önátadás az embernek a legnagyobb boldogsága, amikor valakinek oda adhatom magam, és valakit befogadhatok. Tehát ez az önkéntes függés. De most gondold meg, ha csak kézen fogva megyünk, csak akárkivel, most ugye, na mindegy, most menj, mi feleségedem mondjuk. Tehát megyünk az utcán, és akkor ott van egy tócsa. Hát már is kiszolgáltatott vagy, mert most vagy felém kerüljük meg, vagy felét kerüljük meg. Érted? Vagy jó, felemeljük, jó. Így is lehet. De érted? Ez egy kicsi kiszolgáltatottság, de egy házasságban mennyi van? Mennyi van? Tehát egyszerűen függünk egymástól, de ez nagyon szép, egy gyönyörű virágénekünk, ahogy mondja. Tied vagyok, rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. És nem azt mondja, hogy te ronda dög. Édesem. Hát te miket mondod? Rabod vagyok, megkötözött foglyod vagyok. Hát ezt most innen megnézni, hát ebbe belemész. Édesem, ugye? Tehát ezt az ember vágyja is, ezt a fajta együttműködés, de ez kiszolgáltatottsággal jár. Ez megpróbáltatással jár. Tehát jó, itt van az egymásra figyelve a kiegészítés, tulajdonképpen is ez a felcserélhetőség, hogy tudlak képviselni, tudom azt főzni, amit te szeretsz, még akkor is, hogy tudlak képviselni a családomban, tudlak képviselni akkor is, hogyha bántanak, stb. Ugye az indulatkezelés, ugye a kritika adása és kapása, ez is érzelmi intelligencia készség. Na itt van női-férfi mód. Ezt majd egyszer elmesélem egy másik előadásban, ez egy másik előadás valóban, de tényleg másképp reagálunk a stresszre. Másképp reagál a női agy a stresszre, és a férfi agy a stresszre, vigyázat. A férfi agy egy stressz helyzetben csinálni akar, tehát meg akarja oldani. Hol van ez? Tűrjük fel az ingújat, érted? Csináljuk meg. És tulajdonképpen egy férfi így is szeret, csinálva, érted? Meghódítja, elhozom neked, nem tudom, én ezeket a dolgokat, mondta egy valaki, hogy mondta a felesége, hogy, vagy mondta neki, hogy hát egy kicsit szeretetteljesebben viselkedjen vele. Hát lenyírta a füvet. Szóval a férfiak csinálni akarnak, ugye? És akkor tulajdonképpen ebben a helyzetben ő tehát felszólítva érzi magát, egyedül akarja megoldani. Tehát az ő feladata, és elvonul. Elvonul gondolkodni. Na most, ugyanebben a stressz helyzetben, itt van a nő is, és képzeljék el, hogy a nőnek aktivizálódik a beszédközpontja. De nem tehet róla, de lódik. Tehát érzik azt, hogy aktivizálódik. Tehát nem ő aktivizálja, hanem aktivizálódik. Na, tehát beszélni akar a problémáról, de nem megoldást vár, vigyáz, hanem beszélni akar róla. Mit csinál ebbe a pillanatban? Utána megy. Beszéljük meg.
ennél rosszabbat nem tudott volna. Hagyjál! És akkor tényleg ez is házasságunk elején, hát egy óriási probléma. Hát érted? Hát meg voltam ütközve. Most megy el, amikor probléma van. Hát ez nem hallott még a ne nyugodjék le a haragotok fölött, stb. Elmegy. Hát váló ok. Érted? És elmegyek utána szépen javítani a helyzeten, és ehhez a bar. Szóval itt nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk meg nőül, aki nővel akar élni, és aki férfivel akar élni, tanuljon meg férfiul. Mert hogy ez már, és mindig annak a nyelvét használjuk, aki jobb állapotban van. Érted? Hát ez nem így van, mert különben szétmegyünk. Hé, az elmegy, én meg itt beszélek. Szóval azt mondom, hogy tanuljuk meg. És ha én vagyok jobb állapotban, akkor azt mondom, menjen és gondolkozzon. Ha ő van jobb állapotban, akkor ne menjen, hanem maradjon itt, és beszéljük meg. De akkor meg ne oldja meg a kérdést, az nagyon fontos, hogy ne oldja meg, mert akkor rögtön meg akarja oldani, de mi nem ezt akarjuk, hát így kellett volna csinálni, hanem beszélni, tehát hangosan akar, tehát a nő az hangosan akar gondolkodni, és ezen nagyon-nagyon más, mint hogy a probléma megoldásába várja a helyzetet. Mindjárt mutatok egy ilyet. Partira mennek a férfi meg a nő, koktélpartira. Barbara feltart két pár cipőt, egy kéket meg egy aranyat, majd felteszi a félelmetes kérdést. Melyiket vegyem fel a ruhához, drágám? A férfi hátán végigfut a hideg, tudja, hogy csapdába került. Hát amelyiket csak akarod, édes, dadogja végül. Hát ne már, Ellen, hát melyik néz ki jobban, a kék vagy az arany? Az arany, böki ki idegesen a férfi. Miért? Mi gond a kékkel? Ha nem vagy kíváncsi a véleményemre, Barbara, hát ne kérd ki. Ellen azt hitte, hogy a probléma megoldásában kérik a segítségét, és amikor így tett, a nő még csak hálás se volt érte. Barbara ezzel szemben tipikus női beszédformával élt, hangosan gondolkodott, csak egyszerű megerősítést várt. Mi lett volna itt? Megkérdezte volna, jó, miért, melyikre gondoltál? Te, én ezt a kéket, ezt erre gondoltam, nézd, így elég kényelmes is, és kicsit vannak ilyen kékek is itt a ruhámban, meg innen. Szerintem jó. Hú, te, ebbe bomba jó lesz. Kész, ennyi volt. Kifejt, érted? Meghallgatta, megnéztek, tudott hangosan gondolkodni, és már is jó volt, megerősítette benne. De ugyanúgy a nyelvünk is más. Nem tudom, ezt is odaírtam-e. Igen, az én már csak ilyen vagyok. Volt erre, ezt most nem akarom, majd megmondtam, nem tudom. Várj, még a másikat. De ezeket elmondom, mert nagyon jók. Tehát ha más nyelven beszélünk, vigyázz. Tehát egyszerűen a férfiak, ugye, ők tényközlésre szeretik használni a beszédet. Tehát amikor van mit mondani, akkor beszél. A nők meg akkor is beszélnek, amikor nincs mit mondani. De azért, mert ők kapcsolattartással használják a beszédet. Tehát, és ezért vigyázz, amikor egy nő elhallgat, ott nagy baj van. Mert megvonta a kapcsolatot. Amikor egy férfi elhallgat, akkor nincs baj, mert gondolkozik, vagy valamit, érted? Hát most képzeld el! Hát ez megint micsoda? Ez megint az az egymással hangolódás, érted? Ez a rezdülés, hogy érzékelem-e azt? És nem sértődök-e meg én nőként, hogyha ő elhallgatott, ő pedig összeszedi magát, ha én elhallgattam. Ugye? Mert ezek mást és mást jelentenek. És például a férfiak azért sokszor kicsit egyenesen, vagy mit tudom én, de ez nem durva, tehát nem csúnyán egyenesen, hanem úgy nyersen fejezik ki magukat, érted? Megmondja, tak, ez van. A nők, meg ugye a kapcsolat miatt, meg a minden szereti kicsit körülírni, hogy véletlenül se tarara. Erre mit mond a férfi? Ne célozgass már. Érted? Szóval amikor elkezdjük mondani, hogy hát tulajdonképpen most azért elfogyott a kenyér, de hát nem olyan nagy baj, de hát jó lenne valaki elmenne kenyérért, tehát azért úgy végül is nincs vacsorára kenyér, de szóval én nem tudok elmenni, de jó lenne, hogyha valaki el... Mondd meg, menjek el, hozzak, valaki megy el, mit csináljunk, mi lesz, vagy nem eszünk kenyeret, érted? Szóval, hogy ne célozgass, és ő pedig szeretné azt, hogy ő megmondja ki, de nekünk néha kicsit durva. Ugye volt, a fiaink voltak, ugye van három fiunk is, és akkor így serdülő volt már, én telefonál. És akkor mondja, jó van, nem tudok jönni, csá. Mondom, te kivel beszéltél? Hát azt mondja, Katával. Mondom, akarsz még egyszer a Katával beszélni? Persze. Mondom, akkor hogy lehetsz ilyen bunkó? De hát anya, nem voltam bunkó. Hát megmondtam, hogy nem tudok jönni, és el is köszöntem. Mondom, te figyelj, ezt nem így csináljuk. Hát ezt akkor mondod neki, hogy ne haragudj, a mai nap nem tudok jönni, de érezd jól magad, és tényleg majd legközelebb megpróbálom meg. Jaj, anya. Érted? Szóval ez a körülírós, ez megy nekünk nőknek, de ez nem mindig jó. Utaznak, a férfi meg a nő autóznak. Nem innál egy kávét, Joe? Kérdezte tőle a nő. Joe elmosolyodott. Közde inkább nem. Jól vagyok anélkül is. Megfordult a fejében, hogy milyen kedves a lánytól, hogy megkérdezi. Kis idő múlva észrevette, hogy a nő nem szól egy szót sem. Fölmerült benne a gyanú, hogy talán valamivel megbántotta. Mi a baj, drágám? Tudakolta. Semmi, vetette oda fokhegyről a nő. Hát valami csak van, próbálkozott a férfi. Hát mi? Az, hogy nem állsz meg, sziszegte a nő. Joe elemző logikával gyorsan megpróbálta felidézni, mikor is mondta ki a nő a megállni szót. Biztosan érezte, hogy ez a szó nem hangzott el, és ezt meg is mondta a nőnek. A lány erre azt felelte, hogy figyelmesebb lehetne, amikor ugyanis ő azt kérdezte tőle, hogy nem kére egy kávét, valójában arra gondolt, hogy ő azért inna egyet. Azt várod, hogy gondolatolvasó legyek, csipkelődött a férfi. És kész a konfliktus, mert nem rezdültek. Ezek a kicsi kis rezonanciák, ezek, és ez szét tud vinni, mert még egyszer, meg még egyszer, meg még egyszer. Itt van az 5-1 arány, a kritikának az 5-1 aránya, ezt még elmondom. Figyeljenek, a kritika, de erre tényleg, szóval, hogyha semmi más nem visznek haza, akkor ezt vigyék haza. Hogy a kritika minden idegrendszerben odaesik, ahová a fizikai bántalmazás. Fizikai bántalmazás. Tehát minden idegrendszer úgy jelez, akármilyen kis kritikára, hogy hát ez fölpofozott. Tehát védekezik, hárít, támad. A legjobb szándékú kritikára vigyázz. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jaj, csak azért mondtam, hát tudod, csak azért mondtam. Hát csak azért felpofozták, kész. Meg lehet tanulni a kritikának is az olyan módon való odaadását, hogy azért az befogadható legyen, akkor is fog fájni, vigyázz. De nem az a módja, hogy nem mondunk kritikát. Hála Istennek, hogy vagyunk egymásnak, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi nagyon-nagyon keserves annak az embernek a sorsa, akinek nincs egy olyan embere, aki megmondja a kritikát, vigyáz. Tehát az nagyon. Tehát meg kell mondani. Jó. Egyrészt akkor kell tudni a módját, ez egy másik előadás, nem mondom el, de az nagyon fontos, hogy attól az embertől tudunk egyáltalán meghallani, csak meghallani, befogadni kritikát, akitől az elmúlt időszakban 3 pozitív gesztust tapasztaltunk. Na ezért voltam, mondd ki a jót, ezért volt, érted? 3 pozitív gesztust az elmúlt időszakban. Akkor tudod meghallani a kritikáját. Ha közelálló személy, vagy éretlen személyiség, ez a gyerekünk, tehát nem a párkapcsolatra gondolok, de közel élünk, akkor 5:1. Nem 5:1, vigyázz. 5:1. Ennél alacsonyabb, a 3-nál alacsonyabb szakirodalmi adatot nem találsz. De ez nagyon nehéz. Ez tényleg nagyon nehéz. Gondold meg abba a sűrűségbe, ami zajlik otthon, meg a minden, hogy mikor történik meg ez a három pozitív gesztus. Mikor történik meg? És csináltam egy ilyen kis modellt a gyerekekre, ugye neveléssel foglalkozom sokszor, de érted, hogy például, ugye, hazajön a gyerek, ide leömlik az egész minden, táska, bot, mit tudom én, korcsolya, síbot, zongora, minden, ide le teszi, érted? Csak a sáros cipője nem, azzal bejön. Itt van az öcsi, egész délelőtt eljátszotta, hogy elhalad mellette visítás. Kiér a konyhába? Anya, kell káposzta van, megint fúj. Mire én? Feltűröm az ingújamat. Gyere, édes, menjünk ide vissza. Hányszor mondtam neked, hogy mindig legalább arrébb tegyed, hogy a következő be tudjon jönni. Most egész délelőtt pakoltam utánatok. Nem igaz, hogy egyszer nem tudsz, és a többi, stb. Jó van, tódd félre, de legalább azt a sáros cipődet vennéd le. Én egész, most mostam föl. Ha te csak egyszer is fölmostál volna ebbe a lakásba, azt tudnád, hogy ez nem olyan egyszerű. És ez a kicsi gyerek egész délelőtt a hangját nem hallottam. Miért kell úgy elhaladni mellette, hogy mindjárt visít? És mi az, hogy kell káposzta? Megbeszéltük, hogy nyugodtan ehetnél ott a, mit tudom én, az üzembe, és akkor tudnál különbséget tenni kell káposzta és kell káposzta között. Na, ez volt 7 kritika. Hoppá! 7x3 az 21. Közel él, fejletlen személyiség, gyerek, 7x5. 35. Mikor telik el a 35 pozitív megjegyzés és gesztus? Nálatok milyen a reggel? Kiosztjátok a 35-öt? Hogy de jó, hogy fölkeltél, de jó, hogy beágyasztál, de jó, hogy megfőzted a kávémat és az ebédet, és betetted a mosást, és fölmostál, és elvitted a gyereket az oviba, és köszi, hogy nem tudom mi. És ez is 10 volt csak. Hát érted? És nem fogadhatod így, hogy üdvözöllek, dicső lovat, szép a lovat, szép a lovat. Szóval gyűjtögetni kell, kapd rajta, ha jót tett, a házastársadat is, kapd rajta, ha jót tett, és mondd ki a jót, azért, hogy egy, esetleg, hogyha van egy kritikád, amit meg kell fogalmazni, akkor legyen megágyazva neki. Hát ez a módszere. Tehát minden, ami nem szó, az a testbeszéd például, ugye, a legyintések, a hangsúly, a hallgatás. Amikor nem vagy ott, akkor is, tehát akkor is, amikor mögötted nem legyintek, nem húzom, érted? A testbeszédnek 1000-szer nagyobb a súlya, mint amit kimondunk. A testbeszéd nagyon-nagyon erős. A beszédünknek, ezt is biztos mondtam már, 7%-a a szó, amit kifejezünk, annak, amit ki akarunk fejezni. Érted a szó? 7-es, itt most, érted, 2 órája nyomom a szót, és az csak 7% volt. Az összes többi, a gesztus, a tekintet, a minden, amit hordozol magadban, amit nem tudsz annyira, az a 16 kilométer, tudod? Az. És az a testbeszéd. Amikor például, mert megmondtam, hát ne lődözd le, így. Szóval itt kell lennének azok a gesztusok, amik befogadók, amik megölelők, amik valami... Na. Nagyon-nagyon fontos. Tehát a minden, ami nem, tehát ezek a hangsúlyok, persze... Gondoltam. Jó. Neked öltözködöm, tehát van a szoknyának üzenete, van az öltözetnek üzenete, amit nem mindenkinek hordok, hát jó, ehhez van. A szexualitásban, a gyengétségben, ugye ez minden, ami nem szó, tehát ugye minden gyengétség, az érintés. Az érintésről még szeretnék egy picit, az érintés. Az érintés emberi alapszükséglet, azért ezt ne felejtsük el. És azt jelenti, hogy nagyon nagy szükségünk van rá, és rengeteg mindent ki lehet fejezni az érintéssel, amit szóval nem tudunk. És mérték is, tapasztaltuk is, stb. Hihetetlen nagy hidat képez akkor is, amikor, érted, amikor esetleg van közöttünk valami feszültség is, de, és itt nem mindig a, nem tudom én, a teljes ölelésre gondolok, de azért egy kis érintés, egy kis kisúj, egy kis pacsi, egy kis... Nagyon-nagyon fontos. Na most az érintés az embernek erősebb szükséglete, ugye alapszükséglet az, ami nélkül nem tudunk élni, ez az, és ilyen az érintés is. Erősebb szükséglete az embernek, mint a táplálék igény. Tehát inkább egy kicsit visszafogom, de ölelj meg. Ezt jelenti. És ilyenkor szoktuk hallani, hogy jaj, mert nem vagyunk olyan simogatós fajta. Hát szedd össze magad. Ne, azért, te érted, mert nagyon fontos. A pandémia idején szakszó is keletkezett, a bőréhség. Van bőréhség, és ez korábban nem volt, mert olyan természetes volt akár, hogyha, mit tudom én, rokonok, barátok találkoztak, piffe, györelés, meg minden. Most már nem. Lehet, hogy ökölpacsi, lehet, hogy egy kicsi, lehet, hogy ilyen japán módon nyomjuk. Érted? Szóval nagyon-nagyon sokféleképpen kopott ki, és nagyon-nagyon fontos lenne, mert tényleg alapszükségletről van szó, hát különösen egy ilyen helyzetben, amikor annyi mindent tud elmondani egy érintés. Na most csináltak ilyen kísérleteket is, hogy például egy ilyen telefonfülkébe hagytak pénztárcát, és az volt a kísérleti alanyoknak a feladata, hogy amikor kijön az ember, aki megtalálta nyilván a pénztárcát, megkérdezi tőle, hogy nem találta egy pénztárcát. És képzeljétek el, voltak, akiknek az volt a feladata, hogy csak úgy kérdezze meg, és volt, akiknek az volt a feladata, hogy kicsit valahogy érintsék meg, mikor megkérdezik. Csak egy ilyen kicsi kis észrevétlenül. Akit megérintettek, mindegyik kivétel nélkül visszaadta a pénztárcát. Akit nem, ott is volt azért, aki visszaadta, de nem, te érted, nem ilyen egyértelműen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent egy érintés. Csinálták a majom kísérleteket is, biztos azt is, többen a drótanya meg szőranya kísérletet talán ismerik, ugye, azt gondolták, hogy ahhoz fog kötődni a kicsi majom, akitől a táplálékot kapja világos. Volt a drótanya, attól kapta a táplálékot, és volt a szőranya, akihez oda lehetett bújni, de nem kapott tőle táplálékot. A szőranyához kötődött. És nem a drótanyához. Volt akkor a rézus majmos kísérlet, na az tényleg döbbenetes. Láthatták az anyát, de nem érintkezhettek vele, és mindent megkaptak, minden ellátást, csak hogy nem érintkezhettek az anyával. Döbbenetes fejlődési zavarok alakultak ki a fiatal állatoknál. Közönösen üldögéltek, vagy monoton módon körbejártak a ketrecben, fejüket eszelősen, céltalanul rángatták, nem játszottak, nem ugrándoztak, bőrüket notóriusan sebesre vakarták, az idegen közeledésére saját fejüket a ketrecbe ütötték, semmilyen fajukra jellemző viselkedést nem mutattak, és kifejlett majmokként képtelenek voltak az utódnemzésre és az utódtáplálásra is. Gondold meg, csak az érintés hiányzott. Úgyhogy azt gondolom, elég közel vagyunk egymáshoz ahhoz, hogy ezt tényleg jól tudjuk gyakorolni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amely a székelyudvarhelyi kis Szent Teréz római katolikus templomban hangzott el. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!